szeretettel üdvözlök mindenkit, mondhatnám, hogy jó reggelt. Ma van advent első vasárnapja. Fölmerült bennem, hogy az egész tanítás arról fog szólni, hogy adventi időszak, mi ez az egész. Aztán utána meg arra gondoltam, hogy Márk evangéliumát úgyis elég hosszan fogjuk tanulni, hogy 4-6 hetente tanítok egy részt, tehát én szerintem még 2033-ban is Márkról fogok beszélni nektek, úgyhogy maradunk Márknál, de egy picit az adventről is beszélgetünk. Most a legelején csak annyit, hogy az advent, mit is jelent ez a szó, latin kifejezés, adventus domini, azaz magyarul annyit jelent, hogy az Úr eljövetele. Szóval, amikor advent időszakról beszélünk, én azt hittem egész eddig, megmondom őszintén, pedig latinból néhány szó rám ragadt, de azt hittem, hogy az advent az várakozást jelent, de nem azt jelenti, hanem eljövetelt jelent. Szóval igaz, hogy bennünk összekötődik a várakozással, mert ugye advent, és akkor 4 vasárnap, és a karácsony itt lesz a végén, és azt várjuk, és ez igaz is, de eredetileg, tartalmilag ez azt jelenti, hogy eljövetel, az Úr eljövetele. És az Úr eljövetelét várjuk, és erről majd a végén lesz egy-két gondolatom. De most vágjunk bele Márk evangéliumába. Az elmúlt szerintem 4 vagy 5 alkalommal, mindig elmondtam, hogy Márk evangéliumát ki írta, mikor írta, miről szól, most nem fogom elmondani. Ha valakit ez érdekel, akkor vissza lehet hallgatni YouTube-on, és a weboldalunkon, itt ragadom meg az alkalmat, hogy nyugodtan nézzétek ti is, vagy aki látja ezt a videót, bajaigolgota.hu, ott van az összes tanítás, nem csak az enyém, Krisztiáné is szépen rendszerezve. Ezen kívül van egy YouTube csatornánk, ott is ott van az összes tanítás, szintén rendszerezve. Szóval nyugodtan hallgassátok vissza, ha érdekel, meg egyébként bármi mást hallgassatok, és küldjétek embereknek is, akikről gondoljátok, hogy ők szeretnének tanításokat hallgatni. Márk evangéliumát ott hagytuk abban, hogy Jézus csodákat tett. Elolvasom az első részből a 32-estől a 34-es versekig, ez volt a múlt alkalomnak a vége. Azt mondja, este felé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat, az egész város összegyűlt az ajtó előtt. Sok különböző betegségben sínlődőt meggyógyított, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte beszélni az ördögöket, azok ugyanis felismerték őt. Tehát ezekkel a versekkel zártuk. És most tovább olvasom a 35-ös verset. Nagyon korán a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Most nyilván itt ugye Jézusról olvasunk, tehát amikor azt mondja, hogy ő elment, felment, kiment, akkor Jézusról beszél, csak nincs ideírva a neve. Korán fölkelt. Ezt többször látjuk Jézuson, hogy ő ilyen koránkelő típus volt, de az is lehet, hogy nem volt koránkelő típus, csak valahogy kellett neki időt találni arra, hogy egyedül legyen. Mai divatos kifejezéssel azt mondanánk, hogy szüksége volt az én időre. És ez olyan fura egy picit nekünk, hogy itt van Jézus, aki Isten fia, és neki kell én idő. Hát nem bírja ő folyton az emberek közt, elfárad? Vagy miért kell neki ez? És az igazság az, hogy igen, Jézus amennyire Isten volt, ugyanannyira ember is volt. És ez a legszebb az egészben különben, hogy én nagyon szeretem ezt a gondolatot, hogy pont ezért, mert Jézus egyszerre volt Isten és ember, van egy valóságos kapcsolat Isten és mi közöttünk. Szóval ahogy a zsidókhoz írt levél írja ezt, hogy nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi erőtlenségeinken. Na ez az, amiről beszél, hogy Jézus, Isten fia volt, de mégis ember volt, aki két lábbal járt a földön, elfáradt, és szüksége volt arra, hogy picit egyedül legyen, kiszellőztesse a fejét, vagy imádkozzon. Úgyhogy ez történik itt, korán reggel fölkel, kimegy egy lakatlan helyre, és ott imádkozik. Aztán még egy érdekes dolog, ugye beszéltünk a Márk evangéliuma kapcsán arról, hogy Márk az, aki főleg Jézust, mint Isten fiát mutatja be nekünk, és mégis itt azt látjuk, hogy ő mennyire ember volt. Hát azt hiszem, hogy ha végig gondoljuk, akkor tök egyszerű, hogy az emberi mi volt az akkori olvasóknak, az nem volt kérdéses nekik. Jézus az ács fia volt, aki tanított 2-3 évig, köztük járt, és igaz, utána keresztre feszítették, meghalt és feltámadt, ez nem egy elhanyagolható történés, de alapvetően ő nekik mégiscsak ember volt. Tehát nekünk a megközelítésünk picit más Jézussal, szerintem mi, vagy legalábbis én, sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni az ő emberi részét, hogy ő mennyire ember volt, mert hogy mi csak arra koncentrálunk, hogy Isten fia a földre jött, megszületett, megváltott minket, és ez mind igaz, de szeretem ezeket a kis utalásokat, amiből kiderül az, hogy igen, ő nagyon is ember volt. Nézzük tovább a szövegünket, 36-os vers. Simon és a vele levők azonban utána siettek, és amikor megtalálták, így szóltak hozzá, mindenki téged keres. Ő pedig ezt mondta nekik, menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert ezért jöttem. Szeretném, ha látnánk a képet, ott van Jézus valószínűleg fáradtan, ugye azt olvastuk az előző szakaszokban, hogy az egész város odajött hozzájuk, ami nyilván írói túlzás, de biztos rengetegen ott voltak, embereket gyógyított, beszélt velük, tanította őket. Szóval ott van Jézus fáradt, reggel van egy kis én ideje. Erről eszembe jut, hogy például a feleségemnél ez úgy működik, hogyha ő beül kávézni a nagyszobába reggel, akkor szegényként nagyon mérgesen nézel. Szóval, hogy beül kávézni a nagyszobába reggel, akkor meg kell gondolni, hogy bemenj hozzá, és kérdezz valamit. Tehát inkább megkeresem azt a dolgot a hűtőbe, mint hogy őt megzavarjam. De egyébként el szokta viselni. Csak próbáljuk tiszteletbe tartani. Na most itt azt látjuk, hogy Jézus ott van különvonulva, és jönnek a tanítványok, mennek oda, sietnek, és mondják neki, hogy mindenki téged keres, gyere már. És érdekes, amit Jézus mond. Nem azt mondja, hogy oké, fiú, megyünk, újabb nap, beleállunk, hiszen ezért jöttem, hogy mindenkit meggyógyítsak. Mond egy érdekeset, azt mondja, menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert ezért jöttem. És ezen gondolkodtam, hogy ugye az evangéliumokat olvasva elég könnyen kialakul egy olyan kép bennünk Jézusról, hogy tulajdonképpen ő azért jött ide a világra, hogy gyógyítsa a betegeket, mert folyton betegeket gyógyít, meg csodákat tesz. És persze a végén, hogy meghaljon a kereszten, de hogy azért Jézus a gyógyító, és ő ezért van itt. És olyan értelemben ez a kép nem hamis, hogy nagyjából és egészében a tömeg, a nép, a zsidó nép is ezt gondolta róla, hogy Jézusnak az egyetlen dolga, hogy őket meggyógyítsa. De itt érdekeset mond Jézus, azt mondja, hogy menjünk a másik helységekbe is, hogy ott is hirdessem az igét, mert ezért jöttem. Ugye látjuk ugyanennek a résznek a 15. versében, amikor keresztelő János beszél, nem is, azt hiszem, ez nem János, ezt Jézus maga mondja, mindegy. Azt mondja, betelt az idő, és elközelített már az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Tehát, hogy Jézus alapvetően azért jött, hogy hirdesse az Isten országát, az igét, más szóhasználattal Isten királyságát. Azért jött, hogy az embereknek elmondja azt, hogy lehet élni úgy, hogy van Istenhez valódi közötök. Tehát az Isten országa, ugye amikor azt mondja Jézus, hogy az Isten országa itt van közöttetek, az nem azt jelenti, nyilván látjuk, hogy van valamiféle ragyogó, nem tudom, palota valahol, akárhol, és akkor mi oda tudunk menni, és ott vagyunk, hanem azt jelenti, hogy Isten lejött közénk, hogy Isten lehetővé tette, hogy az ő országának a lakosai legyünk, most élve ezzel a képpel, hogy valóságosan kapcsolódjunk hozzá. És ezt hirdette Jézus, az embereknek, hogy van lehetőség Istenhez kapcsolódni. Úgyhogy Jézus alapvetően ezért jött, és nem azért jött, hogy gyógyítson, Nem azért jött, hogy megszabadítsa a zsidókat a római elnyomás alól, mert ugye ezt is az ő korában nagyon erősen gondolták a zsidók, még a saját tanítványa is, hogy tulajdonképpen Jézus, a messiás kizárólag azért jött ide a világra, hogy felszabadítsa a zsidó népet. Sőt, nem is azért jött, hogy egy új vallást alapítson, bár ez azért sikerült neki meglehetősen jól, de én hiszem, hogy nem ez volt a programnak a lelke, vagy a középpontja, hogy na, akkor csinálunk egy jól hangzó vallást, ami aztán milyen sikeres lesz. Nem, hanem Jézus önmagát hozta, és ezen keresztül Isten királyságát. Nézzük a következő verset. Elment Galilea szerte a zsinagógákba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket. Most itt majdnem, hogy egy kis ellentmondást látunk, ugye azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem az előző versbe, hogy hirdessem az igét. Aztán elmegy a zsinagógákba, hirdeti az igét, és kiűzi az ördögöket. Na most akkor miért csinál csodát, ha egyszer azért jött, hogy tanítson? Hát szerintem azért, mert Jézusnak ahhoz, hogy hiteles legyen a tanítása, ahhoz kellettek a csodák az életében. Ne felejtsük el, amiről az elején beszéltünk, hogy Jézus igazából egy ember volt, főleg az akkori kortársai szemében, egy ugyanolyan ember, mint bárki más, sőt, némi kis hátránnyal is indult, mert ugye az apját nem lehet tudni, hogy kicsoda, mert ugye Mária azt mondja, hogy a Szentlélektől fogant, amivel azért valljuk be, olyan sok mindent nem lehet kezdeni. Úgyhogy egy kicsit zavaros az egész ember, most tisztelettel mondom ezt, de így próbáljuk az akkori kor emberének a fejével ezt végig gondolni. Egyébként egy ács, ami egy biztos nagyon jó szakma volt akkor is, de tulajdonképpen mégiscsak nem értelmiségi, hanem az, aki a házakat építi, meg nem tudom, széket farag, meg asztalt. És aztán most jön, és tanít, és mond ilyen nagyon-nagyon újszerű dolgokat. Na most ehhez kellett az, hogy Jézus tudja ezt valahogy hitelesíteni, és ezért történtek a csodák, ezért kellett, hogy legyen pecsét az ő szavaim. Ugye ezt is látjuk ugyanebben a részben, a 22-es vers, egy néhány verssel korábban azt mondja itt a Márk 22, hogy álmélkodtak a tanításán, már mint az emberek, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Tehát ugye egyrészt a beszéde is meggyőző volt, másrészt ott voltak a tettek is a beszédek mellett. És erről eszembe jutott valami, ami a Jakab levelében van írva, így a hitről, meg a cselekedetekről. Ez egy nagyon érdekes téma, most nem fogjuk nagyon részletesen szétszedni, csak erről jutott eszembe, erről a működésről, hogy Jézus egyrészt ugye tanított, egyrészt hirdette az igét, másrészt tett csodákat. És Jakab beszél arról, hogy mi a kapcsolat a hit meg a cselekedetek közt, és ezek a mi nagyon-nagyon kegyelembe ágyazott hitünk mellett néha majd, hogy nem zavarba ejtő igék, ezt mindjárt kifejtem. Ugye mi azt mondjuk, én hiszem, hogy a ige alapján megalapozottan, hogy egyedül a hit által van üdvösségünk, egyedül kegyelemből, nem cselekedetekből, és igen, ezt így gondolom, hogy így van, ez így helyes. De mégis azt olvassuk Jakabnál, és ezt felolvasom, Jakab 2.14-től. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak, mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Picit bonyolult így elsőre, és most tényleg nem akarok ezen fél óráig időzni, De szeretném, ha értenénk a lényeget. Ugye Jakab itt nem arról beszél, hogy a hit önmagában nem ér semmit. Amikor felteszi ezt a szónoki kérdést, hogy vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit, erre a Biblia egészének a fényében azt kell mondanunk, hogy igen, igen, Jakab üdvözítheti őt a hit. Mint ahogy láttuk, hogy a Latort a kereszten, aki Jézussal egy időbe halt meg, vagy mit tudom én, utána fél órával, tök mindegy, a hite üdvözítette, semmi egyéb, hiszen ő aztán cselekedni nem tudott semmit, így szépen kiszögezve oda. Úgyhogy igen, a hit üdvözíthet minket, viszont az, hogy a hit valódi-e, azt megmutatják a cselekedetek. És itt kapcsolódunk Jézusnak ehhez a Márkbeli történetéhez, hogy az, hogy az ő szavai, amiket mondott az embereknek, azok igazak-e, valódiak-e, azt igazolta az, hogy ő tudott csodákat tenni. Tehát mikor Jézus azt mondta, soha nem mondta így szó szerint, de értsük a lényeget, mikor Jézus azt mondja magáról, hogy én Isten fia vagyok, áttételesen mondta ezt, akkor nyilván ott volt az mögötte, hogy persze tudjátok, hiszen ilyen csodákat még ember nem látott, mint amiket én csináltam az elmúlt néhány évben. És azt hiszem, hogy ugyanez vonatkozik ránk is, hogy hiába beszélünk mi a hitünkről, mondjuk az embereknek, az önmagába nagyon szép, nagyon jó, csak éppen nem lesz hiteles, nem lesz elég. Ha az emberek azt látják rajtunk, hogy gyakorlatilag semmi, de semmi praktikus hozadéka nincs a hitünknek, és direkt nem azt a kifejezést használom, hogy ha nem látják a jó cselekedeteinket, meg ha nem látják, hogy bűntelenek vagyunk, tehát nem erre gondolok, nem leszünk bűntelenek, nem leszünk olyanok, akik mindig a jó döntéseket hozzuk meg, és csupa-csupa jót teszünk, de valami mégiscsak látszódik rajtunk. Tehát ha valami kell, hogy látszódjék azon, ha az embernek van egy élő hite, hogy mi, azt Isten tudja, de ha Isten ott van bennünk az ő szent lelkével, és vezet minket, akkor egyrészt ugye olvassuk a Bibliában azt, hogy előre elkészített jó cselekedetekre elvezet minket, és egyáltalán az egész működésünk, az egész életünk más, szükségképpen más lesz, mintha nem lenne hitünk. És nagyon tetszik ez a záró gondolata itt Jakabnak, hogy mondhatja valaki azt is, hogy neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak, mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. És azt tetszik ebben nagyon, hogy itt végső soron nem szembeállítja a hitet meg a cselekedeteket, hanem mind a két mondat részben a hitről beszél, hiszen azt mondja, hogy hát próbáld nekem megmutatni a hitedet cselekedetek nélkül, ugye ez nem nagyon fog menni, és én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Tehát nincs egy szembeállítás, hogy a hit az nem jó semmire, a cselekedetek kellenek, hanem pontosan itt nagyon szépen összefoglalja, hogy az, hogy neked van hited, az akkor lesz igazolt, hogyha vannak cselekedeteid. Szóval ennyit erről, és térjünk vissza Márkhoz és Jézushoz. A 40. versben látunk egy képet, oda ment hozzá egy leprás, mármint Jézushoz, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá, ha akarod, meg tudsz tisztítani. Hát, elég sok mindent fogunk tudni tanulni ebből a nagyon-nagyon rövid történetből. Először a lepráról mondanék pár szót. Ez egy olyan betegség volt az ókorban, ami egyrészt gyógyíthatatlan volt. Ma már lehet gyógyítani, de akkor abszolút gyógyíthatatlan volt. Másfelől együtt járt a kiközösítéssel, mert ez egy fertőző betegség. Harmadrészt pedig, és nem utolsó sorba, ez a Bibliába végigvonul, hogy ez a bűn jelképe. Tehát ez a betegség, ez a bűnnek a jelképe, a tisztátalanságnak a jelképe. És nem véletlen. Nagyon érdekes, Philip Yancey-nek van egy könyve, több könyve van, de az egyik könyvében ír erről, egyébként egy nagyon jó író, Philip Yancey, akit érdekel, az nyugodtan keressen meg, és mesélek neki róla. Szóval nagyon-nagyon jó könyvei vannak, és van egy könyve, azt hiszem az a címe, hogy Hol van Isten, amikor fáj, és ez így a szenvedést taglalja, és ebben beszél a lepráról, mint betegségről, és beszél arról, hogy rájöttek néhány évtizede az orvosok, hogy a leprának az egyik, ugye visszalépek egyet, tehát, hogy a lepráról tudjuk azt, hogy ez egy bőrbetegség, mindenféle elváltozásokkal jár, és ugye a végső kifejlete az tud lenni, hogy elsorvadnak akár testrészek, tehát az embernek az orra, füle, kéz, ujjai leválnak róla, ami úgy most nem egy ilyen szép elképzelés, de ez van, tehát ilyen a lepra. És vissza Philip Yancey könyvéhez, hogy az orvostudomány rájött arra, hogy igazából itt a betegség gyökere az, hogy az idegeket sorvasztja el, és az, hogy elhalnak konkrétan szövetrészek, az általában annak az oka, hogy az érzékelés megszűnik az adott testrészbe, tehát nem érez a beteg se fájdalmat, se meleget, se semmit, és gyakorlatilag attól megy tönkre mondjuk a keze, az ujjai, hogy sok mikrosérülés éri, ami minket is ér, csak mi ugye rögtön elrántjuk a kezünket, ha megszúr valami, vagy ha forrót érzünk, ő viszont nem. És ezek szép lassan összeadódnak, és teljesen elroncsolódik az adott szövet, mert nem érzi azt, hogy vigyázni kéne rá. Ugye ismerjük azt a jelenséget, picit bevágtuk az ujjunkat, nekem most itt van például egy seb, akkor erre önkéntelenül is nagyon vigyázunk, hiszen a legkisebb érintésre fáj. Na, ez egy leprásnak nincs, és nem gyógyulnak be a sebek, és ahogy ezt így tudjuk róla, akkor még könnyebb ezt a bűnhöz kötni, hogy miért is a bűnnek a jelképe ez? Hát azért, mert a bűn is olyan valami az életünkben, hogyha ha hagyjuk, hogy ott legyen, akkor egy idő után érzéketlenné válunk. Egy idő után nem tűnik fel az, hogy mennyire rossz az a helyzet, amiben vagyunk. Nem tudunk azokon a területeken érzékenyek lenni, amit ilyen értelemben megfertőz a bűn. És igen, nagyon-nagyon sokat beszélünk a kegyelemről itt a gyülekezetben, meg úgy egyáltalán, és ez így helyes, de van idő, amikor kell beszélni a bűnről. Kell beszélni arról, hogy a bűn az mennyire beteggé tud tenni, mennyire meg tud fertőzni. Aztán van még egy érdekes párhuzam a lepra meg a bűn közt, hogy képzeljétek el, ennek a leprának a lapangási ideje akár 20 év is lehet. Tehát van olyan, hogy valaki megkapja a betegséget, és 20 évig tünetmentes, de egyébként a normál idő is kb. Egy év szokott lenni, amíg tünetmentes. Szóval van egy nagyon hosszú lappangási ideje, ami megint csak egy picit nekem így összerakja a párhuzamot a bűnnel, hogy lehet, hogy benne vagyok egy bűnbe, élek egy bűnbe, vagy teszek egy bűnt, és nincs ott a következménye azonnal. Nincs ott. Hanem elmúlik sok idő, amikor egyszer csak szembesülök azzal, hogy ez megbetegített engem. A bűnnel kapcsolatban van egy-két igém. A Efézusi levélbe írja Pál, hogy mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévegésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul, mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Szóval itt Pál leírja a folyamatot, hogy mi történik az emberrel, amikor úgy van vele, hogy a bűn az rendben van. Azt mondja, hogy elidegenedtek az Istentől, megmaradtak tévegészségben, megkeményedett a szívük. Aztán római levélben hasonló szavak, Pál szintén írja ezt az emberekről, úgy unblock az emberekről, hogy hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Tehát látjuk a folyamatot, hogy először is megismerik Istent, de nem dicsőítik, nem ismerik el, hogy ő Isten. És aztán hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Tehát, hogy ez egy folyamat. És igen, hívő emberként én hiszem azt, hogy egyfelől biztonságban vagyunk. Én nagyon hiszek abban, hogy Isten gyermekeiként Isten maga az, aki vigyáz ránk, aki ügyel ránk, aki fogja a kezünket. De mindez mellett azt is igaznak tartom, hogy nem tudjuk kivonni magunkat a bűn hatása alól, a bűn következményei alól. Hiszek abba, hogy ha mi komolyan veszük azt, hogy Istenhez tartozunk, és ő a mi mennyei atyánk, aki megváltott minket, akkor abban is azonosulnunk kell vele, hogy gyűlöljük a bűnt, hogy nem szeretjük a bűnt. És hiszek abba, hogy amikor Pál ír erről több helyen, hogy mi már legyőztük a bűnt, hogy nem vagyunk a bűnnek a rabszolgái, az igenis azt jelenti, hogy nekünk van képességünk arra, hogy ellenálljunk a bűnnek. És próbálok óvatosan fogalmazni, mert azt hiszem, tudjátok mindannyian, hogy nem egy olyan teológiát tanítunk, ami arról szólna, hogy jobbítsd meg az életed, és hogy legyél bűntelen, és hogy tetszél Istennek. És most se erről beszélek. Nem tudunk Istennek megfelelni, nem tudunk önmagunk erejéből a bűnnel leszámolni. De ha Isten leszámolt a bűnnel, ha Jézus megváltott bennünket, akkor az a minimum, hogy a jó oldalon maradjunk, most fogalmazok ilyen egyszerűen, és mondjuk azt, hogy igen, mi attól el akarunk határolódni, ami a bűn, ami tönkretesz bennünket. Mert egyébként kegyelem ide, kegyelem oda, azt gondolom, hogy ha bűnt teszünk, annak meg lesznek a következményei. Nyilván nem kell részletezni, de mondjuk egy példát mondhatok, ha valakit fejbevágok úgy, hogy belehal, akkor az bűn, és ezt megbánhatom, és Isten megbocsáthatja, még akár a hozzátartozói is megbocsáthatják, mindenki megbocsáthatja, de attól még lesz egy halott ember, meg lesz egy gyilkos a világon, akit börtönbe csuknak. Ennyire egyszerű. És ez így működik mindenféle szinten, kicsi és nagy dologba egyaránt. Szóval egy leprás ember jött Jézushoz, aki így egy az egybe, akkor ez az ember itt a bűn és a minden rossz jelképe lehet itt a történetünkben. Azt mondja Jézusnak, hogy ha akarod, meg tudsz tisztítani. Nagyon tetszik ez a hozzáállás, és szerintem ebből tanulhatunk mi is, hogy nyilván hallott Jézus csodáiról, hiszen azt olvastuk a korábbi versekben, hogy az egész város oda gyűlt, és mindenfele híre ment, és a többi, és a többi. Tehát nyilván tisztában volt azzal, hogy Jézus meg tudja gyógyítani. Ahogy 20 másikat meggyógyított, őt is meg tudja. És mégis azt mondja neki, hogy ha akarod, meg tudsz tisztítani. Tetszik ez az alázat nekem, hogy nem követelőzik. Nem azt mondja, hogy nekem is jár. Találkoztunk, a te dolgod az, hogy gyógyíts az enyém, hogy meggyógyuljak. Hanem azt mondja, ha akarod, meg tudsz tisztítani. És szerintem ez a hozzáállás jó akkor is, amikor mi kérünk valamit Istentől, legyen az akár gyógyulás, akár bármi egyéb, hogyha akarod, meg tudod adni. Mit válaszol erre Jézus? Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá, akarom, tisztulj meg. Rögtön az első, amit látunk ebben, Jézus megszánta. És megint Jézus emberi arca, amit itt látunk, és nagyon-nagyon szeretem az evangéliumokban, ahol láthatjuk Jézust sírni, láthatjuk Jézust megrendülni olyan dolgokon, amire mondhatnánk azt, hogy miért kell neked sírni, mondjuk Lázár sírjánál, miért sír Jézus, hát 10 perc múlva föltámasztja, és mégis azonosul az emberrel, oda ül mellé a nyomorúságban, és ez tetszik nekem, ugye lelki segítőket, amikor tanítanak, akkor ez az első, kb. Az első anyag, hogy te legyél ott a szenvedővel, tehát menj oda mellé, ereszkedj le hozzá, és vállalj vele közösséget. És ezt csinálja Jézus, megszánja ezt a leprást. Aztán kezét kinyújtva megérintette. Na most egy leprást megérinteni, az manapság se annyira szerencsés dolog, de akkor meg egyenesen elképzelhetetlen volt, tehát ez minden kulturális szokásnak ellene ment, mert ugyanis a leprás az ókori Izraelben, az nem csak egy sima betegség volt, hanem ő neki abszolút kiközösített életet kellett élni, annyira, hogy mondjuk ment az utcán, és jött szembe valaki, aki nem leprás, akkor neki messziről el kellett kezdeni a törvény szerint óbégatni, hogy tisztátalan, mármint a leprásnak, hogy őt kerüljék el nagy ívbe. Tehát az, hogy valaki megérintse, az nem volt. Tehát nincs. És Jézus mégis ezt teszi. És miért teszi ezt vajon? Hiszen látjuk Jézusnál a gyógyításai során, hogy volt olyan, hogy a szavával gyógyított, volt olyan, hogy ott se volt, amikor gyógyított, csak üzent, hogy gyógyuljon meg, és itt mégis megérinti. Hát azt hiszem, hogy nagyon erős képe ez annak, hogy Jézus közösséget vállal velünk, amiről az előbb beszéltünk, hogy megszán. Hogy Jézus nem a bűnös embert veti meg, egyáltalán nem veti meg, hanem a bűn az, amitől el akar határolódni, de az embert magát szereti, az embert magához öleli. Aztán még egy jel lehet arra is, hogy Jézus ezzel is bizonyította, hogy ő Isten, hogy ő több, mint ember, hiszen ő megteheti azt, hogy megérint egy leprást. Ő neki nem kell attól félni, hogy akkor megfertőzi, vagy nem fertőzi meg. Aztán a következő vers 42-es, és azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult. Jézus erélyesen rászólva azonnal elküldte, és ezt mondta neki, vigyázz, senkinek semmit el ne mondj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik. Na ez egy érdekes rész, ehhez tudni kell, hogy az ószövetségi törvény szerint a lepra betegséget azt a papok állapították meg egyrészt, tehát ha valakinél gyanús volt, hogy ő leprás, akkor el kellett, hogy menjen a papokhoz, és a papok voltak azok, akik ilyen korabeli tiszti orvosi szolgálatként megállapították, hogy te bélpoklos vagy leprás vagy. És ugyanígy, hogyha valaki megtisztult, akkor is a papoknak kellett igazolást adni erről, hogy ő tiszta, különböző áldozatokat kellett bemutatni, stb. Akit érdekel, 3 Mózes 13-ba el lehet olvasni. Nyilván most nem fogjuk ezt felolvasni, mert nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy a papok voltak, akik megállapították valakiről, hogy ő meggyógyult, és az is... Ebben a történetben az is érdekes, hogy azért olyan leprából, ami már bizonyítottan lepra volt, tehát aki már látszott, hogy leprás és konkrétan beteg volt, abból nem nagyon volt szokás meggyógyulni az ókorba, tehát ez egy gyógyíthatatlan betegség volt. Olyan inkább lehetett, hogy valaki lepragyanús volt, aztán kiderült, hogy mégsem az, de hogy valaki konkrétan leprás és meggyógyul, az ritka volt. Úgyhogy amikor Jézus azt mondja, hogy menj el a papokhoz és mutasd meg magad, akkor az azt jelenti, hogy bizonyságul nekik, ugye így fejeződik be ez a vers, az azt jelenti, hogy nyilván ez egy olyan esemény, ami a papoknak, az akkori értelmiségnek megcsodálkozniuk kellett szükségképpen, hogy ilyen történik, hogy meggyógyul egy leprás. Ez érdekes dolgot látunk, hogy nem fogad szót ez a meggyógyult ember, ezt nem minősít így külön az ige, hogy most ez mennyire volt gáz, mennyire nem. Gondolom gáz volt, mert Jézus erélyesen rászólt, hogy ne mondj senkinek semmit, hanem menj el a papokhoz. Mindegy, ez történt. 45-ös vers, hogy az pedig elment, elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan a városba, hanem kint lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől. Szóval valószínűleg Jézus azért mondta ennek a meggyógyított leprásnak, hogy menj el a papokhoz, és ott mutasd meg azt, hogy megtisztultál, és ne szólj senkinek, mert nem akart még nagyobb felhajtást. Tehát szerintem néha ennyire egyszerű dolgok vannak a Bibliában, mert ugye látjuk a következő versben, ahol ez a jó ember nem fogad szót, hanem mindenfele hirdeti, híreszteli, hogy ő meggyógyult, hogy mi a következmény, Jézus nem mehetett többé nyíltan a városba, hanem kint lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől. Szóval nekem ez tetszik, ez a pár vers, hogy nem kell mindig mindenben valami hatalmas teológiai mélységeket keresni, amikor olvassuk az evangéliumot, hogy vajon Jézus miért akarta, hogy ez az ember titokba tartsa, hogy mi történt vele. Tök egyszerű, praktikus, Jézus pontosan tudta, hogyha meggyógyult leprás elmegy, és elmondja fűnek, fának, akkor itt egy óra múlva már itt lesz 1000 ember, és szét fogják tépni kis túlzással. Úgyhogy Jézus, hát így is járt, kint kellett lakatlan helyeken lennie, és oda mentek hozzá mindenfelől. És akkor csak még egyszer, hogy miért is volt Jézusnak ez a nagy elvonulása és titkolózása? Hát beszéltünk erről azért, mert tanítani akart, mert alapvetően azért jött, hogy tanítson. Ő nem azért jött, hogy ő legyen a nagy gyógyító, meg hogy ő legyen a nem tudom, az új népvezér, hanem ő az embereket tanítani akarta Isten országára. Úgyhogy a gyógyulások, a szabadulások, ha úgy tetszik, egyfajta járulékos haszon volt Jézus szolgálatában, de nem ez volt a cél. És itt látok egy párhuzamot a mai korunkra is, hogy amikor Jézus követéséről beszélünk, akár úgy, hogy már sok-sok éve ismerjük Jézust, és hívők vagyunk, akár úgy, hogy valakinek beszélünk róla, hogy mit is jelent Jézushoz kapcsolódni, mit is jelent megtérni, mit is jelent újjászületni, akkor ne felejtsük el, hogy ebben a Jézus követésben a cél alapvetően nem lehet a gyógyulás, nem lehet az anyagi biztonságnak az elérése, nem lehet a sikeresség a célunk, még csak a jó emberi kapcsolatok se lehetnek a cél, a fő cél. Ezek megadhatnak ráadásként, de nem szükségképpen következik ez be, hanem a Jézus követésében a fő cél az Jézus maga. A Jézus követésében a fő cél az, hogy az életünk rendbe jöjjön Istennel, hogy tudjunk hozzá kapcsolódni, hogy Isten országának a részesei tudjunk lenni. És lehet, hogy picit erősnek tűnik, hogy ezt azt mondom ezekre, hogy ez ilyen járulékos haszon, ilyen ráadás. De nézzük meg, mit mond Jézus maga a Máté evangéliumában. Azt mondja, hogy ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyünk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Szóval ezt a ráadásul, ezt nem én találtam ki, hanem Jézus maga találta ki. És azt hiszem megkönnyíti az életünket, és az élet, hát mondjuk így viszontagságainak az elfogadását az, hogyha szembenézünk vele, hogy a jó dolgok, az egészség, a nem tudom, jó karrier, a minden egyéb, azok ráadások, de nem azok az ígéretnek az alapvető részei, nem az a lényeg, ilyen egyszerűen fogalmazva. És képzeljétek el, hogy ezzel véget is értünk a Márk evangéliumának az első részével, a végére értünk. Én nagyon-nagyon remélem, hogy Jézusról még nagyon sok mindent fogunk megtanulni így az evangéliumokban. De most egy picit beszéljünk advent első vasárnapjáról, hogy mit jelent ez nekünk. Hát először is nem hoztam adventi koszorút, de van egy gyertyánk, mert az annyira menő. Egy pici gyertya. És hát megpróbáltam a szükségből erényt kovácsolni, hogy ez egy, hát nem is csúfolnám gyertyának, ez egy ilyen kis teamécses. Nagyon pici, nem is túl szép, nem is túl nagy a lángja, de mégiscsak egy fény, egy kicsi fény. És ugye, ahogy így adventi koszorút szoktunk gyújtani, hétről hétre egyel több gyertyát gyújtunk rajta, hogy egyre nagyobb a világosság, egyre nagyobb a fény. Nyilván ezek jelképek, de nekem ez a kicsi fény is egy ilyen jelkép, hogy a lényeg a fény. A lényeg az, hogy van ott valami kis világosság. És amikor várjuk az Úr eljövetelét, ugye, ahogy beszéltünk az alkalom elején, hogy az advent jelentése eljövetel. Lehet, hogy ez olyan messzinek tűnik, olyan távolinak tűnik. Alig tudunk mit kezdeni vele, hogy igen, Jézus majd visszajön. Ugye, akik ilyen cinikusabb fajták, mint én, azok esetleg gondolhatjuk azt is, hogy hát már a tanítványok is azt gondolták, az apostolok, hogy az ő életükbe visszajön Jézus, aztán elmúlt 10-20-30 akárhány nemzedék, és mindenki mondta, hogy igen, Jézus lehet, hogy visszajön még az én életembe. Olyan távolinak tűnik, olyan nem is tudom milyennek, megfoghatatlannak. De attól még ez egy valóságos remény, hogy Jézus visszajön. Annyira valóságos, hogy egész biztos, hogy vissza fog jönni, nem tudjuk, hogy mikor. Jó eséllyel hamarabb találkozunk vele más módon, mondjuk így, hogy mi megyünk hozzá, de el fog jönni. És nekem ezt jelképezi ez a pici fény, hogy pici, bizonytalan, nem nagyon látom, de ott van. Jézusról sok helyen látjuk, hogy ő a világosság, és szeretném felolvasni a János evangéliumából a János prológust, a János evangélium első verseit, ahol olyan szépen beszél erről. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Ez az egész rész Jézusról szól. Mikor azt mondja, hogy kezdetben volt az ige, akkor Jézusról beszél. Isten fiáról, a Szent Háromság harmadik személyéről, vagy második, teljesen mindegy a sorrend. Az élet volt az emberek világossága, az az élet, ami Jézusban van. Azt mondja, hogy a világosság a sötétségben fénylik. Aztán ugye Jánosról beszélve mondja, hogy nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie, azaz Jézusról. És az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. ő jött el a világba. És amikor advent időszak van, az Úr eljövetelét várjuk, nem kell várnunk azt, hogy eljöjjön és megszülessen, mert az már megtörtént. Várhatjuk azt, hogy visszajöjjön, de még inkább várhatjuk azt, hogy valóságosan ott legyen fényként az életünkben, az igén keresztül, azon keresztül, ahogy meg tudjuk szólítani, ahogy tudunk imádkozni hozzá, hogy érezzük az ő jelenlétét. Nekem ezt jelképezi ez az egy szál gyertya, és nagyon szép ünnep a karácsony, és nagyon jó azt is várni, hogy együtt vagyunk és pihenünk, és a sok fény borús időbe, bár most kisütött a nap, de ebbe a borús időbe tényleg jól jön minden gyertya. De a legnagyobb áldás ebbe az, hogy Jézus maga a világosságunk. Imádkozzunk! Drága Úr Jézus, újra csak hálás a szívünk, hogy megszólíthatunk téged, hogy kapcsolódhatunk hozzád, hogy megismerhettünk téged. Köszönöm ezt a mai vasárnapot, köszönöm, hogy advent első vasárnapja van, és hogy ez a várakozás nekünk azt jelenti, hogy a te eljöveteledet várjuk. Egyrészt várjuk a te dicsőséges eljöveteledet, amikor visszajössz hatalommal, a te királyságoddal. De még inkább várjuk azt, hogy legyél jelen az életeinkben. Hadd legyünk olyanok, hadd használjam azt a képet, amit te mondasz, hogy ugye a gyertyát nem azért gyújtják, hogy letakarják, hanem hogy világítson, és hadd legyen a te eljöveteled ilyen valóságos az életünkben, mint ez a kis teamécses, hogy világít, hogy egyszerűen csak ott van, nem lehet eldugni, van egy fénye, akkora, amekkora, de mégiscsak világít. Szeretnénk ilyen emberek lenni. Szeretnénk talán csak szerényen és kicsit világítani. Lehet, hogy csak körülöttünk néhány embernek. Nem biztos, hogy nagy fákja lesz belőlünk, meg világító torony. De talán ilyen kis mécsesek lehetünk, és ez az én imám, hogy hadd történjen ez meg, hadd legyünk a te a mécseseid a következő hetekben, ahogy jön a karácsony. A te nagy nevedben. Amen.